Recording in progress.
Na, elindult a felvétel. Még előkapom gyorsan jegyzeteimet. És megint egy kérdéssel fogunk indítani, melegítő kérdéssel. Megbántottam valami? Jó. Oké. Indítsunk egy körkérdéssel megint, jó? Mondjatok nekem légy szíves tulajdonságokat, hogy milyen Isten? Milyen Isten? Mindenható? Igaz? Szent? Igen? Bocsánat. Jó? Igen? Na, a felnőttek nagyon ügyesen képviselték a korcsoportjukat, a más korcsoportoktól is kíváncsian várom, hogy mit gondolnak. Mert a kérdésre mit gondolnak? Milyen Isten? Kedves? Uh-huh. Egyéb? Na, ha ezt... Hogy mi? Mi? Aha. Nem. Nem jut eszük be. A kedvenc válaszom erre a kérdést egyébként, azt nem hallottam, hogy kreatív.
Amen.
Pardon?
Amen.
Amen. De nem ezt a választ akartam most, egyébként nyilván erre nagyon sok válasz van. Isten kegyelmes. És Isten irgalmas. És ez a téma az, ami most el nem jött, ahogy imádkoztam, hogy miről legyen szó ma. Egyszerűen csak Isten kegyelméről akarok beszélni. Mert ez egy olyan alapvetés, meg az ember azt gondolja, hogy persze, ezt már hallottam, megértem, meg izé, de vannak ennek mélységei ennek a témának. Tehát a kegyelemről lesz most szó. És ezt fogjuk körbejárni, és néhány gondolatot hozzáfűzök ehhez. Megint egy akkor nyitott kérdés, nyílt kérdés. Jó, mi az, hogy kegyelem? Valaki ezt meg tudna nekem fogalmazni? Ez mindjárt ki... Ezt mindjárt ezeket ki fogom vetíteni. De akkor mondok egy szorít jó példa erre. Egyetemen voltam, vizsgaidőszak volt, ugye egyetemen úgy van, hogy szeptemberben elkezdik egy szorgalmi időszak, akkor utána ilyen december-január vizsgaidőszak, aztán van egy tavaszi, vagy utána ilyen februárban kezdődik egy szorgalmi időszak, és a végén egy vizsgaidőszak, ilyen nem tudom, nyár előtt. Tehát kvázi ketté van vágva az év, első fél év, második fél év. És a... szerintem ez az a tantárgy volt, nem tudom már, hogy algoritmus elmélet talán, szerintem kétszer buktam belőle, és harmadjára mentem, és már úgy értem, hogy két fél évet buktam, nem vizsgált, fél évet konkrétan. Tehát, hogy ő azt mondta, emlékszem, a második fél év végén mondta a tanárnő, hogy ő látja rajtam, hogy ezt nem értem, úgyhogy ezt én tanuljam még. Fölemelő és bátorító volt. És emlékszem, hogy írtam egy vizsgát, karácsony előtt volt. És elmentem az eredményhirdetésre, egyes, mondom, frankó. És, de ilyenkor, nem tudom, tehát vizsgán, iskolában azt hiszem, ott még ilyen nagyon nincsen, de vizsgán lehet kérni azt, hogy meg szeretném nézni a vizsgát, és szeretném átbeszélni, hogy az eredmény tényleg, tehát lehet pontot vadászni még. És akkor ott beálltam a sorba, hogy körülbelül mindegy alapon, tehát ennél csak jobb lehet. Tehát, hogy hát, ha találunk valami pontot, úgyhogy beálltam a sorba, és akkor te álltak előttem egy páran még, és akkor ilyen kis terembe lehetett megnézni, hogy odamész, gipszjakapnak hívnak, kirakják elém a vizsgát. És ott állok a sorba, és kijön a tanára az teremből, csak kiszól, hogy csak szeretném jelezni, hogy aki csak azért áll a sorba, mert szeretne pontot, nem fog kapni, jó? És akkor ajtó becsuk. Jó. Úgyhogy nem baj, mondom, én most már itt vagyok, minden mindegy. Bemegyek, és akkor pont a gyakorlatvezetőm osztotta oda nekem az és vele néztem át a vizsgát, és akkor nézi, hát azt mondja, végül is itt tudok még egy pontot adni, és akkor ez már kettes. Mondom, igen. És mondták, hogy egyébként, aki nem egyes, sem kettes, vagy annál jobbat kap, kettes, hármas, négyes, kérhet a vizsgaeredmény megtekintéskor, hogy egy szóbeli tételt elmondjon egy másik terembe a tanárnak, és akkor egy-egyen jobbat kaphat. Mondom, végülis azt hiszem volt egy vagy kettő tétel, amit úgy éreztem, hogy tudok, nem tudom mennyiből. Nem, hát, hogyha azt izé húzom, úgyhogy oda megyek, sorba állok, jó napot, tanár úr, azért jöttem, hogy hát van egy kettesem, és akkor hogy hát a hármas. És mondja azért a tanár, hogy jó, akkor meséljek neki erről, és akkor mondott egy tételt. És akkor így mondja, hogy lövésem nem volt egészre, fogalmam sincs. Tehát halmány lövésem nem volt egész témára, úgyhogy mondtam, hogy tanár úr, szerintem ezt ne kezdjük el, jó, ne húzzuk egymás idejét. Nem tudom. Hát jó, semmi gond. És akkor ő írta véget, elvette az indexemet, és akkor nézi, hogy hány pont, az hármas, és így beírt, hogy hármas indexembe. És akkor így így megyek ki, és mondom, hármas? Ez hogy lett hármas? Ez nem kéne. És akkor mondom, hogy beírta, hát hármas. És akkor valaki barátommal találkoztam ott, vagy évfolyamtársammal, és mondtam, nézd, megkaptam egy hármast arra, hogy izé pedig kettes kellett volna legyen. És mondta, hogy figyelj, azt lehet, hogy jobb, ha most tisztázom, mert ha Neptunba bekerül a hármas, de közben másfél meg kettes, akkor itt izé a rendszer izé össze fog zavarodni. Tehát ebből baj lehet később, úgyhogy visszamentem a tanárhoz, és mondom, tanár úr, nekem beírt egy hármas, de egy kettes kéne legyen. És akkor nézi, hát tényleg, de tudja, mit, boldog karácsonyt. Ezt mondta, és akkor odaadta. Így lettem hármas, azt hiszem, algoritmus elméletből. Úgyhogy igazából egyest érdemeltem. Na, ez kegyelem volt. Nem kegyelem kettes, kegyelem hármas. Konkrétan. Nekem ez egy jó sztori a kegyelemre. De valóban, amit elkezdtetek pedzegetni, hogy van, amit úgy hívunk, hogy kegyelem, és van úgy, hogy irgalom, ugye? És ez a két fogalom, én ezt kiraktam ide, ahogyan átgondoltam, hogy pontosan melyik. Tehát kegyelem az, amikor valami jót adunk valakinek, aki nem érdemli meg, vagy valami jót kapunk, amit nem érdemlünk meg, ez történt velem, ez egy kegyelem kettes, vagy kegyelem hármas volt. Az irgalom pedig, amikor valami rosszat nem adunk valakinek, aki megérdemli. Tehát amikor egy bíró fölment valakit, holott ő bűnös, ő irgalmat kapott. Persze most nézzünk vissza egy hónapot az politikából, meg kegyelemről beszél, a köztársasági elnök kegyelmet adott valakinek, igazából irgalmat adott. Vagyis hát olyan, máshol nézve meg kegyelmet, mert ugye ő már megkapta a büntetést, és valami jót kapott, szabadon engedték. De ugye van ez a kettő definíció. És ez a kettő igazából kéz a kézben jár egymással. És nem nagyon lehet így szétválasztani. Mind a kettőt úgy tudnám összefoglalni, hogy Istennek a szerető jó akarata a bűnös irányában. Mind a kettő Istennek a szeretettel teli jó akarata, jó szándéka a bűnös ember felé. Mind a kettőt nyújtja nekünk Isten. Nem ad nekünk rosszat, viszont ad nekünk jót. Nem érdemeljük meg, hogy ne kapjuk meg a rosszat, megérdemeljük a rosszat, nem adja nekünk, irgalmas velünk. Nem érdemeljük meg a jót, és mégis megadja nekünk. Ugye a kereszt a legjobb példa erre. Bocsánat. Amit szoktak legalábbis Magyarországon, mennyire angol száz területen úgy hívják, hogy a nagy csere, Great Exchange. Mert Jézus magára vette a bűnünket, elvette rólunk a bűnünket, magára vette annak büntetését, és nekünk adta az ő igazságát. Tehát kvázi helyet cseréltünk Jézussal. Mind a kettő, az irgalom és a kegyelem is megmutatkozik a kereszten. Gondolkoztam azon, hogy milyen történetek illusztrálják ezt legjobban az evangéliumokból, és festményeket kerestem, vagy illusztrációkat. Kíváncsi vagyok, hogy milyen gyorsan ismeritek fel. Ez melyik történet szerintetek? A tékozló fiúnak a története, igen. a tékozló fiúban történetében gyönyörűen megmutatkozik Istennek a kegyelme és irgalma, hogy visszafogadja azt a fiút. Megérdemelte a fiú? Dehogy érdemelte meg. Sőt, a fiú maga is tudta, hogy nem érdemlik. Ezért mondta azt, hogy tégy csak engem a szolgáid közül, olyan, mint egy a szolgád közül. És azt mondta, hogy fogd be a szád, ne beszélj zöldségeket. Gyűrű az ujjára, és sorú a lábára. És ugye az atya, aki visszafogadja a fiát, Isten, aki várja az ő szeretett gyermekeit, az embereket, hogy megtérjenek hozzá. A következő történet? Na, az melyik történet? A nagy halfogás, oké. Okay. Több is volt, Peron? Csodás halfogás, igen. Én azért igen, tehát köszönöm szépen. Péternek az elhívása az, ami miatt ezt a történetet most elhoztam közétek, és egyébként most időnk is van rá, úgyhogy föllapozom, és felolvasom nektek. Lukács 5-ből. Lukács 5:4-10. Jézus, amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, ugye beült a csónakjába, és kérte, hogy picikét evezzen bejebb, és úgy tanította a sokaságot Jézus. És aztán azt mondta, amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jó lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik, azok odajöttek és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Tehát Péter, mikor látta ezt a csodát, látta Istennek az erejét megmutatkozni, érdekes, hogy ez jön ki belőle, hogy én bűnös ember vagyok. Tehát tudta, hogy itt most Istennel találkozik, és ilyenkor ez jött ki belőle, egyből, ez emberekből előjön, hogy hopsz, hogy akkor én ki vagyok ő hozzá képest. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták ki a hajókat, ott hagytak mindent és követték őt. És ez a párbeszéd az, ami annyira tetszik ebben, és kifejezi Istennek a kegyelmét. Péter pontosan tisztában van azzal, hogy ő kicsoda. Én bűnös ember vagyok, Uram, menj el tőlem, hogy tudnál te bűnös emberrel közösségben lenni, ilyen közösségben. És mit mond Jézus? Nem azt mondja, hogy Péter, igazából ezt jól látod. Keresek valakit, aki szentebb nálad. Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy Péter, nagy tervem van veled. Gyere, kövess engem. Emberhalász leszel. Abszolút kegyelemből hívja el Pétert, és kegyelemből teszi a legnagyobb apostollá. Ugye Péter a kőszikla. Ebben is annyira látom Istennek a kegyelmét. Péter nagyon jól látta, hogy ő kicsoda, hogy egy bűnös ember, és nem érdemli meg, hogy Istennek az ereje az ő életében ott legyen. De a mi Istenünk nem ilyen. Neki nem ez számít. Mert ő ennyire szeret minket, ő kegyelmes, ő irgalmas. Megyek tovább, és ez a történet jutott nekem először eszembe. Tudja valaki, hogy ez melyik történet? Oké. Okay. Ifjúság? Ez azt mondja, hogy filmből van. Na? Mikor? Mit csinálod? Hol van Jézus a képen? Meg tudja valaki mondani? Ez? Ez? Mit csinálod éppen? Talált egy 20 forintost, és fölvesz éppen? Mit csinál? Ír a homokba, ír a porba. Igaz? Emlékeztek a történetre? Bocsánat. Odalapozok a János 8-ban. Jézus és a házasságtörő asszony. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Jó kérdés, mi? Ilyet föltenni Jézusnak. Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged. Ő így válaszolt, senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítélek el téged. Eredj el, és többé ne vétkezz el. Hát ebben a történetben rajzolódik ki szerintem a legjobban, hogy világos. Amit ezek a zsidók mondtak, hogy a törvény szerint meg kell kövezni, igazuk volt. A törvény tényleg ezt mondta. Ezt az asszony tényleg meg kellett volna kövezni. Jézus arra hegyezi ki, amit csinált, hogy igazából egy valaki lehetett volna. Egy valaki volt ott, aki jogosan tehette volna ezt meg. Tehát aki tényleg megkövezhette volna az ő. Tehát ő ítélkezhetett volna igazán felette. A többiek nem. És ő, aki igazán ítélkezhetett volna felett, ő nem tette meg, hanem azt mondta neki, hogy én sem ítélek el téged. Gyönyörűen látszódik Istennek a kegyelme ebben a helyzetben. És nézzük meg még egy történetet. Fölismeri-e valaki, hogy ez melyik történet? Na. A gonosz szolga, igen, köszönöm szépen. A gonosz szolgának a történet. Nagyon jó. Máté 18. Nem olvasom fel az egészet, ugye nem is azért, tehát itt a megbocsátásról beszél Jézus. Arra hozza föl példaként, példázatként. Példázat a gonosz szolgáról. Ekkor Péter odament hozzá, és azt kérdezte, Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki, még 7-szer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mennyi volt 10 000 talentum, tudja valaki? Tehát, hogy szinte forint milliárdokról beszélünk. Mennyi? Egy talentum? Tehát akkor... És 10 000, akkor 330 000 kiló aranyjal tartozott. Jó, mindegy, forint milliárdokkal. Jó? Jó, mondjuk, mennyi ma az átlag kereset Magyarországon? 500-400 000? Legyen 450 000. Ha az ember mondjuk a fizetésének a felét minden hónapban félre rakja, az manapság ezért művészet, de legyen mondjuk 225 000, akkor... Hány évig kell spórolnod havonta 225 000-et, hogy mondjuk 1 milliárd forintot megspóroljál? Tehát 4 000 hónap, azt per 12, most kerekítsünk 10-et, gyakorlatilag 400 év. Tehát 400 évig kéne spórolnod ahhoz, hogy vissza tud fizetni ezt. Ezt csak azért hozom példaként, hogy olyan adóssága volt, ja, és még több is lehet, igen, tehát akkor lehet, hogy egy évezredig spórolhatnál. Olyan adóssága volt ennek az embernek, ami visszafizethetetlen, ez a lényege ennek a történetnek. Mivel nem tudott miből fizetni, micsoda meglepetés, megparancsolta annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is, és mindenét, amilyen csak van, hogy fizethessen. Ekkor a szolga térdre esve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adósságát is elengedte. És innen folytatódik a történet egyébként, hogy ez a szolga pedig találkozott utána valakivel, aki nem tudom, minimális összeggel tartozott neki, és ő megbörtönbe csukatta azt a másikat, hogy fizesse vissza neki. És ez a megbocsátás, tehát erről beszél Jézus, hogy nekünk egy akkora nagy adósságot engedett el Isten, hogy nekünk is meg kell bocsátani másiknak. De miért olvasom fel ezt a történetet? Mert ott van, hogy ugye a király, ez a nagy úr, ő Isten a történetben. És mit csinált ezzel a szolgával? A szolga könyörgött neki, és Máté 18:20 itt volt. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adósságát is elengedte. Isten ilyen? Isten ilyen. Szánakozik mi felettünk, megszán minket, megindul a belsőjéből, megindul a mi nyomorúságunkon, a nehézségeinken, mert ennyire szeret minket, és elengedi az adósságunkat. Ez is annyira szépen kifejezi számomra Istennek a kegyelmét és irgalmát, hogy milyen Isten. És akkor belevágnék a pontokba, ahogy szoktam. Az egy első pont, amit szeretném, hogy értsünk, hogy Isten kegyelme az életünk alapja. Ez életünk alapja Istennek a kegyelme. Csak képzeljük el, hogy milyen lenne, hogyha Isten nem lenne kegyelmes és irgalmas. Milyen lenne, hogyha nekünk magunk, egyedül magunktól kéne megállnunk ő előtte? Hogyha nekünk lenne, tehát tökéletesnek kéne lennünk, hogy ő elfogadjon minket? Milyen lenne? Hogyha nekünk kéne megfizetni az üdvösségünkért? Ádámnak és Évának a bűnért? Nekünk kéne megfizetni, meg a saját bűnünkért. Ez olyan munkahelyeket, ahol ennyire tökéletesnek kell lenni az embernek, konkrétan azt hiszem toxikusnak hívják, mérgezőnek. Az a közeg, ahol az embernek tökéletesnek kell lennie, mérgező közeg. Hogyha egy iskola olyan lenne, hogy egy gyereknek tökéletesnek kell lennie, és tökéletesen kéne csinálni mindent, akkor az nem működne sokáig az iskola. Az emberek egyszerűen nem bírnak létezni egy olyan közegben, ahol nekik kell tökéletesnek lenniük. Azért, mert az emberek nem tökéletesek. Az emberek nem tökéletesek. És Isten szemszögéből nézve a tökéletlen ember soha nem tudja elérni a tökéletes Istent. A tökéletességnek, Istennek kellett felkarolni a tökéletlent. Ez csak így működhetett. Csak így működhetett. Ha Isten nem lenne kegyelmes és nem lenne irgalmas, akkor örökre el lennénk veszve. De Isten kegyelmes és irgalmas. Egy Zsoltárt kerestem ki ehhez, ami nagyon jól kifejezi ezt. Azt viszont felolvasom, és oda kis raktam. Olvasható ott fönt. Ez a 103. Zsoltár. Olvasom innen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Jóval tölti be időskorodat, megújul ifjúságod, mint a sasé. Igazságosan cselekszik az Úr, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és könyörülő az Úr, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Nem fed minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörül az Úr az őt félők iránt. Mert tudja, hogy formált minket, megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha átfúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van, és igazsága az unokáikkal, azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. Az Úr a mennyekbe helyezte trónját, és uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ti hatalmas erejű angyalai, akik teljesítitek rendelkezéseit, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti minden serege, szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, uralkodása minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Gyönyörű szép. Gyönyörű szép ez a Zsoltár. És itt van benne is, amit a tékozló fiúnál láttunk, hogy hol van? Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Igazából ez az ige versított eszembe, amikor ezen gondolkoztam. És ami elképesztő ebben, hogy ez egy ószövetségi Zsoltár, tehát újszövetségi Zsoltárról nem tudok úgy a Bibliába. Tehát ezt a kijelentést a Zsoltáros, tehát Dávid Zsoltára, ha jól tudom, még ószövetségben kapták. Még nem is volt Jézus a színen. Nem is hallott, nem is tudtak róla. Tudták, hogy el fog jönni a messiás, de már akkor ismerték, hogy Isten ennyire könyörületes, ennyire kegyelmes, ennyire irgalmas. Jó, menjünk tovább. Fontos, hogy értsük, hogy kegyelem csak bűnösöknek van. Erről már hébe-hóba beszéltem, de picikét most szeretnék ebbe belemenni. Kegyelmet csak a bűnösöknek lehet adni. Ez azt jelenti, hogy el kell ismernünk, és föl kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk, vagy voltunk, ahhoz, hogy kegyelmet kapjunk. Alapvető dolgokról beszélek, és nagyon fontos, hogy értsük. Tehát konkrétan, ha újjászülettél, akkor már nem vagy bűnös. Nem vagy bűnös, hanem egy igaz ember vagy, aki még elkövet bűnöket. De te már ne hívd magad bűnösnek, mert Isten megigazított, amit pedig Isten megtisztított, ne nevezd tisztátalannak, mondja Péternek a látomásban Isten. Ha valaki nincsen még meg, nem tért meg, ő még valóban bűnös. Ő még valóban bűnös. Hoztam néhány képet. Mindjárt elmondom. A bal felső kép az a Praktiker honlapjáról van, nem reklámja. A többi egyébként az ilyen barkás cuccokat kerestem, ami direkt olyat kerestem, amiről fogalmam sincs, hogy mik meg mire valók. Bementek egy ilyen Praktikerbe, és akkor ott van az, hogy ez mi? És akkor elolvasod, hogy mi a neve, és fogalmam sincs, most ez mire való. Persze lehet, hogy valaki valamelyiket fölismeri, mire való? Melyik? Oké. Okay. Te is azt ismerted? Mit szorít le? Aha. Ja, jó. Oké. A többi, azt tudjátok, hogy micsoda? Tehát, oké, akkor nem tudom, megvennétek-e a bal fősőt? Tehát akciós, 40%-os akció, értitek? 40, most megvennéd? Igen? Nem tudom, mire való, de azért megvennéd, igaz? Jó, persze, oké, tehát mivel akciós, tök mindegy, meg kell venni akciós. Jó, jobb alsót megvenné valaki? Nem? Azt hiszem néhány ezer forint volt csak. Na, miért hozom ezt? Tehát, hogy ha nem tudom, hogy egy termék milyen problémámat oldja meg, tehát nekem értéktelen. Nekem nincs értéke ennek a dolognak, ha nem tudom, hogy mire való. Hogy miért jó az nekem. Milyen problémát old meg. És kicsit ez van a kegyelemmel is. A kegyelem egy megoldás az életünkben valamire. De mire? Ha nem tudjuk, hogy mire a megoldás a kegyelem, nem fogjuk értékesnek tartani a kegyelmet. Értenünk kell, hogy mire megoldás, mire válasz. És ez a probléma, ez a bűn. Ez a bűnnek a kérdése, a bűnnek a megoldása a kegyelem. Értenünk kell, hogy mi a bűn. Úgyhogy egy kicsit most erről fogok beszélni. Ádám és Évának a tette miatt, hogy nem volt engedelmes Istennek, nem fogadott szót neki, hanem más utat választott, emiatt van a bűn a világban. És én kvázi tőlük megörököltem, mindannyian így születtünk, megörököltünk egy olyan lelkületet, ami lázadásban van Istennel szemben, hogy mi nem ővele vagyunk közösségben, és őnek kifogadunk szót. Így születtünk. Tehát mondhatni úgy, hogy lázadóként születtünk ebbe a világba. Lázadásba születtünk. És az a... mondom úgy, ahogy gondolom. Tehát én el kell számolnom Ádámnak és Évának a bűnével az életemben. Gondolkoztam az, hogy milyen szavakat használják, hogy felelős vagyok. Felelős vagyok, de nem tehát elszámoltatható. Tehát azt hiszem ez a pontosabb kifejezés. Én nekem el kell számolnom Ádámnak és Évának a bűnével az én életemben. És hogy van ez? Tehát, hogy nem tudom, mondjuk a ifjúsághoz fordulok, valaki a szünetben, nem tudom, betörte az egyik ablakot, vagy nyitva hagyta a csapat a terembe, és elázott az egész és valaki azt mondja, hogy te voltál, nem is ott kint focisztál, és valaki azt mondja, hogy te voltál, és akkor a téged vesznek elő, hogy mit csináltál, hogy gondolod ezt, hogy éreznétek magatokat, jó lenne? Nagyon? Oké, tehát nyilván nem. Akkor mégis, hogy lehet az, hogy én el kell számolnom, tehát kvázi számon kérik rajtam egy másik embernek a bűnét, Ádámnak és Évának a bűnét. Az embernek az igazságérzete ez ellen tiltakozik. Viszont azt mondja a Biblia, hogy vagy enyém, tehát magaménak tekintem a bűnt is, meg a megbocsátást is, vagy pedig egyiket sem. És ez kanyarodik oda vissza, hogy kegyelem csak a bűnösnek van. Akkor tudok kegyelmet kapni, hogyha én bűnösnek tekintem magam Isten előtt. Hogyha nem ismerem el, hogy én bűnös vagyok, és egyébként nagyon sok embernek ez a problémája, ha nem tudom elismerni, hogy én bűnös vagyok, akkor Istennek a megmentő kegyelme egyszerűen nem fog az életemben munkálkodni. Nézzük meg a Róma... miért raktam ki ide? Mert ilyen hosszú... Jó, felolvasom. Nem, ez tényleg Pál apostol a római levélben a kegyelemről nagyon sokat tanít, és nagyon jól fejtegeti pont ezt a témakört. Azért, ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, Ádám, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Mindenki vétkezett. Mindenki bűnös. Mert a törvény előtt is volt bűn a világon, a bűnt azonban nem lehet felrólni, ha nincs törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, akik az eljövendőnek előképe. De a kegyelmi ajándék, Isten kegyelme nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha annak az egynek esete miatt sokan haltak meg, a magyarul Ádám miatt mindenki bűnös lett, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra. Ez az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet meg igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Amint tehát egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, erről beszélek, felelősek vagyunk Ádámnak és Évának a bűnéért, úgy egynek az igazsága által minden emberre elhat az élet megigazítása. Mert amint egy ember engedetlensége által sokan bűnösök élettek, úgy egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Miénk Ádámban a kárhozat, és miénk Jézus Krisztusban az üdvösség. Igen, bűnösök vagyunk. Ezért Isten meg tudott könyörülni rajtunk. Ezt nagyon fontos érteni. A Biblia máshol is, a római levélben olvassuk ezt biztos hallottátok már, hogy nincs különbség, mindenki, mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, vagy hiával vannak Isten dicsőségének. Ezt mondja a Biblia, hogy mindenki bűnös. Úgyhogy el kell jutnunk oda, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, és elfogadjuk az ő igazságát, elfogadjuk azt, hogy ezt ő jobban látja és jobban tudja, mint mi. És miért fontos, hogy megalázzuk magunkat előtte? Mert azt mondja az ige, két helyen is, most a Jakabból hoztam ide, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Isten azt várja, hogy az ember azt mondja, hogy igen, szükségem van a kegyelmedre, szükségem van az üdvösségre, mert én magamtól nem vagyok elég jó, én bűnös vagyok, és Isten erre vár, hogy föl tudjon minket emelni. Hogy mi minket lentre helyezzük, hogy föl tudjon minket emelni. Ha nem hajtjuk meg az akaratunkat, a térdünket ő előtte, akkor ő ellenünk fog állni. Ezt mondja az ige. A kevélyeknek, akik nem alázatosak előtte, ellenáll Isten nekik. Az alázatosaknak viszont kegyelmet ad. Én azt mondanám, hogy miután újjászülettünk, ne azt valljuk meg Istenet, hogy bűnösök vagyunk, de ha valamit rosszat tettünk, vagy bűnt követtünk el, azt lássuk be ő előtte. És ennek van jelentősége, hogy ha valamit elrontottunk, még akkor is, hogyha már újjászülettünk, van, hogy elrontunk dolgokat, mondjuk neki azt, hogy igen, ezt elrontottam. Igazadban elrontottam, bocsánat. Ha ezt megvalljuk ő előtte, akkor ő a kegyelme által tud nekünk mindent adni, hogy ezt helyrehozza. Képzeljétek el azért a tékozló fiú történetét, láttátok a festményt. Tehát szerintetek az a tékozló fiú, miután visszatért az atyához, utána követett még el hibát otthon? Igen. Tehát nem volt tökéletes. És szerintetek kér bocsánatot utána azért, amit elrontott? Nem. Szerintem az a tékozló fiú elfogadta az atyának a kegyelmét. És bocsánatot kért. Menjünk tovább. Egy fontos Isten kegyelme kapcsán, hogy a kegyelem teljesen szabaddá tesz minket. A kegyelem erőteljesebb, mint az ember gondolná. Mindent megbocsát, mindent, és feltétel nélkül. Feltétel nélkül mindent megbocsát. A János 8-ból hozta egy ige szakaszt. Ugye ez az, ahol a homokba írt Jézus. Azt hiszem, ez előtte vagy utána van, azt hiszem utána. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Erre azt felelték, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ezek a zsidók éppen római elnyomásban éltek, és azt mondták, hogy soha nem voltak szolgaságban senkinek, úgyhogy nem annyira látták a helyzetet. Tehát akit a fiú, és ezt hallottátok, dalokba is szoktuk énekelni, akit a fiú megszabadít, valóságosan szabaddá lesz. És ez Istennek a kegyelme, hogy valóságosan szabaddá tesz minket. Mitől leszünk szabaddá? Én azt mondanám erre, hogy a bűntől, és még azt is mondanám, hogy a bűnnek a következményeitől. Ez azt jelenti, hogy akkor nem fogunk már többé szenvedni dolgoktól, vagy nem lesznek problémáink, nem, szó nincs erről. Mondom ezt, miközben szipolok és köhögök folyamatosan. Nem ezt jelenti ezt. De nem Istennek a kegyelme az, ami nem elég nagy ahhoz, hogy engem megszabadítson ezektől a dolgoktól, hogy most éppen köhögök. Én azt gondolom, hogy az én hitem az, ami engem korlátoz. Nem Istennek a kegyelme. Istennek a kegyelme nem korlátozott. Istennek a kegyelme erős. Mindenre erős, mindenre kész. És ha teljesen szabadok leszünk, akkor Isten kvázi minden korlátot levesz rólunk. És ezt most direkt a fiatalságtól kérdezem. Ha akartok, válaszolatok, nem muszáj. Mit csináltok, hogyha azt mondanátok nektek a szüleitek, hogy egy hétig megkapjátok a házat, elutazunk valahova, tiétek a ház, áthívhatok, akit akartok, itt autókulcsot megkapjátok, mondjuk a bankkártyánkat ott hagyjuk az asztalon, lehet költeni róla. Mit csinálnátok? Minden korlátot felelnék. Ha Ja. Nem áll szándékomban ilyet, csak mint játszunk el a gondolattal. Ja, igen. Tehát minden korlátot levennénk. Miért kérdezem ezt? Mert fölvetődik a kérdés, hogyha Isten minden korlátot levesz rólunk az ő kegyelme által, akkor mi lesz? Akkor mit fogunk... Ugye ez fölvetődik kérdésként, és pont erről beszél Pál apostol is a Róma 6-nál. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Tehát Isten kegyelme nem rója fel nekünk a bűnt. Akkor hú, de jó, akkor maradhatunk a bűnben, csinálhatjuk azt, ami azért, mert Isten úgyis kegyelmes. Mit mond erre Pál? Semmiképpen. Nem. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusban, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Isten kegyelme teljesen szabaddá tesz minket, és ő ennyire bízik bennünk, hogy ezzel mi nem visszaélni, hanem élni fogunk. Pál apostol azt mondja, hogy azért nem vétkezik az ember, nem azért, mert különben Isten megbünteti, nem azért, mert különben Isten nem fogadja el, hanem azért, mert én, ha újjászülettem, én halott vagyok a bűnnek. Halott vagyok, tehát nem reagálok rá, nem ez vagyok én. Nincs közöm hozzá. Azt is mondja még az ige, hogy egyébként aki vétkezik, az a bűnnek a szolgája, és azon keresztül pedig az ördögnek egy ajtót nyit az életébe. Ha valaki vétkezik, akkor engedélyt ad az ördögnek, hogy mindenféle rossz dolgot csinálja az életébe, és ezt te nem akarod. Illetve a harmadik pedig, ami eszembe jut, amiről múlt héten beszéltem, hogy igazából te Istennek örömet akarsz szerezni, nem? Ha meg örömet akarsz szerezni, akkor nem az a kérdés, hogy én vétkezhetek-e, hanem az a kérdés, hogy mit tudok tenni, ami neki kedves. És eszembe jut, most nem lapozok oda, az 1 Mózes 39-ből Józsefnek a története, amikor ott van Potifárnak a házába, és mikor kísértve minden nap, mit mond József, hogy tehetném ezt a gonoszságot is, hogy tehetném meg, hogyan vétkezhetnék Isten ellen. Ez az ő gondolat, hogy nem értem, hogy tehetném ezt meg, ez a jó hozzáállás. Megyek tovább. Kegyelem. A kegyelem válaszra hív minket. És ez egy nagyon fontos dolog. A kegyelem minket hív, hogy válaszoljunk. Efézus 2:8. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Alapvető dolgokról beszélek, de hangoznak ebben nagyon fontosak. Mi által van üdvösségünk? Nem kegyelemből van üdvösségünk. És pont. Nem hitáltal van üdvösségünk, és pont, hanem kegyelemből, hitáltal. Ez olyan, mint hogyha az ember fuldoklik a vízbe, oda megy oda megy, nyújtja a kezét, de ha az illető csak nem fogja meg, akkor nem tudja kihúzni, igaz? Lehet, hogy éppen megfogná valamelyik ruháját és kihúzná, de Isten nyújtja a kezét, hogy itt az út, itt a lehetőség, én megmentelek téged, nekünk hitáltal, tehát ő kegyelemből nyújtja a kezét, nekünk hitáltal meg kell ragadni azt. Meg kell ragadni azt. És így van üdvösségünk, ha mi megragadjuk Istennek a kegyelmét. Szükséges a mi részünkről a válasz. Szükséges, hogy mi is lépjünk. Válaszolnunk kell. És ez igazából mindenre igaz az életben. Isten kegyelem által nagyon sok mindent adott nekünk. Rengeteg mindent. De kell a válasz a mi részünkről. Kell a válasz. Hinnünk kell. Ezért beszél Jézus több helyen is arról, hogy ha kértek, és nem kételkedtek, és hiszitek, hogy megkapjátok, akkor a tiétek lesz. Kell a válasz a mi részünkről. Itt van, nézzetek meg ezt az ige verset, Zsidók 4:2. Az evangéliumról beszél, mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, utalva egyébként a pusztai vándorló Izrael népére, de nem használt nekik a hallott beszéd, mert nem párosították hittel azok, akik hallották. Tehát nem használ, haszontalan, nem lett eredménye az evangéliumnak, vagy amit Isten mondott Izrael népének a pusztai vándorlásán. Miért? Mert nem hitték el, nem hittek benne, nem ragadták meg, nem válaszoltak rá. Akkor használ az ige, akkor használ Istennek az igazsága, ha hisszük. Vagy nézzétek meg ezt. Istennek a kegyelme válaszra hív minket. Mert Isten Titus 2-ből, mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon. Istennek a kegyelme tanít minket. Egy tanár. Kérdés az, hogy mennyire vagyunk jó tanulók egyébként. Ez a kérdés, amit nekünk kell végig gondolni. De Istennek a kegyelme nem csak valami, ami így ad, és akkor jó, hát Isten befogta a szemét, nem látja, hogy mi mit csinálunk, milyenek vagyunk. Nem, Istennek a kegyelme tanít. Valami egész, arra hív, hogy az életünk megváltozzon. Hogy megtagadjuk az istentelenséget, megtagadjuk a világi kívánságokat, és itt most mértékletesen éljünk, igazságosan éljünk, és istenfélően éljünk. Isten kegyelme minket tanít. Jó tanulók vagyunk? Jó tanulók vagyunk? Vagy nézzétek meg Pál apostolnak a bizonyságtételét. Ezt 1 Korintus 15-ből olvasom. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem volt hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, utalva többi munkásokra, de nem én, hanem Istennek velem való, az Istennek velem való kegyelme. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy Istennek a kegyelme nem volt hiába való az ő életében. És ez egy olyan kérdés, amivel számoljon el mindenki, hogy Isten a kegyelmét adja neki. Hiába valóan adja, vagy nem hiába valóan. És ez nem arról szól, hogy üdvözülsz-e, nem arról szól, hogy Isten mennyire szeret. De mégis hiába való Istennek a kegyelme irántad, vagy nem hiába való. Pál apostol azt mondta, hogy nem hiába való. Mert Pál apostol, tudjátok, hogy nem tudom, én úgy képzelem őt, mint ez a kemotoxos lév, vagy nem tudom, hogy szokták mondani, aki, vagy a duracenius, igen, tehát, hogy megy, és nem lehet megállítani. Tehát konkrétan nem lehet megállítani. Megy, ott volt, hol volt? Derbe, vagy Lisztra, ahol konkrétan megkövezték, azt hitték, hogy halott, valószínűleg elég közel volt hozzá, föl kell, másnap megy, aztán vissza is ment a városba, és ott prédikált újra, tehát, hogy így kész, tehát bezárták a börtönbe, akkor ott éjfélkor énekel Szilásszal, ugye, és akkor kinyílnak a csodák, csoda után történik, és Pál apostolt nem lehet megállítani. Nem volt hiába való Istennek a kegyelme az ő életében. Az a kegyelem, amire mi nem válaszolunk, nem reagálunk, az hiába való. És Istennek, én úgy gondolom, hogy az ő szíve eléggé fájhat emiatt. Minden egyes ember miatt, aki nem válaszol az ő kegyelmére. És az utolsó pont, amit csak hogy ne 3, hanem 5 legyen, ahhoz, hogy értékeljük a kegyelmet, emlékeznünk kell arra, hogy kik voltunk. És tudom, hogy az olyan emberek számára, akik már eleve úgy nőttek föl, ez egy kérdés, hogy ők kik volt. Könnyebb annak ilyen szempontból, aki már felnőtt fejjel tért meg, mert ő vissza tud tekinteni egy másik életre. De ugye az emberek alapvetően milyenek? Tehát, hogyha történik velünk valami rossz, akkor az ember az idő megszépíti a dolgokat, igaz, így mondja a közmondás. És tényleg így van, mert az embernek a fej, és valószínűleg ez egy önvédelmi mechanizmus az embernek az értelmében, és valószínűleg ez egy jó dolog, hogy ami rossz, azt egyszerűen elfelejti, és csak a jóra emlékszik. Az idő megszépíti a dolgokat. Igaz? Amikor én gyerek voltam, mennyi minden jó. Ez jó volt, az jó voltam, az jó volt. Igen. Tehát ha ezt tudod magadról, hogy így működsz, már pedig tud magadról, hogy mindenki így működik, akkor, hogy is mondjam, tudd azt, hogy bizonyosokra egyszerűen nem emlékszel. Tehát a teljes képre nem emlékszel. De mégis arra hív minket az ige, hogy emlékezzünk. Olvasok az Ézsaiás 51-ből egy részt. Hallgassatok rám, akik az igazságot követitek, akik az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút nyílására, amelyből kiástak titeket. Tekintsetek arra a kútra, amiből kilettetek ásva. Tehát ez is a megmentésről szól. Isten Izrael népének jelenti ki ezt a proféciát, hogy emlékezzetek arra, hogy titeket honnan mentettelek ki. ugye én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Emlékezzetek vissza, hogy honnan jöttél. És az, hogyha emlékszünk arra, hogy kik voltunk, és honnan jöttünk, honnan mentett meg minket Isten, mindig újra és újra be fogja tölteni a szívünket hálával. És értékelni fogjuk a kegyelmet. Igazából Isten azt akarja, hogy értékeljük az ő kegyelmét, és meg is mondja, hogy hogyan tegyük, de nekünk ezt tennünk kell. Tehát ha úgy érzed, hogy Isten kegyelmes, jaj, de jó, tak jó, akkor ott neked van dolgod, neked kell visszaemlékezned, hogy emlékeztetned magadat. Úgyhogy ne felejtsd el a múltadat, ne felejtsd el, hogy Isten honnan mentett meg téged. Újra és újra rendszeresen gondolkozz a múltadról, hogy tele legyen a szíved hálával. És itt szeretném befejezni, és csak hogy így összefogom, hogy az 5 dolog. Isten kegyelme az életünk alapja. Kegyelem csak bűnösöknek van. A kegyelem teljesen szabaddá tesz minket. A kegyelem válaszra hív minket, és ahhoz, hogy értékeljük a kegyelmet, emlékeznünk kell arra, hogy kik voltunk. És ennyit szerettem volna elmondani nektek. Semmi gond. Lehet, hogy kint van a második. Nem, azért egér, meg van, hogy szerintem gyenge az elem benne is, mert nem...